nem leszünk képesek megtanítani önöket arra, hogy hogyan kell tönkre keresni magukat a tőzsdén, viszont alapvető olyan ismeretekkel gazdagodhatnak ebben a kurzusban, ebben a stúdiumban, amelyel tényleg nem ilyen provinciálisan, nem tudatlanul közelítenek azokhoz a tőkepiaci instrumentumokhoz, amelyek a hétköznapi életük részét fogják jelenteni egészen biztosan. És ennek a tárgynak a keretében ígértem azt is, hogy vendégelőadókkal is fogunk szolgálni, amely vendégelőadáson kifejezetten a tőkepiac hazai megtestesítőjének az egyik legfőbb szereplője a budapesti értéktőzsde képviseletében, annak üzletpolitikai igazgatója Vég Richard fog beszélni önöknek kifejezetten a tőzsdei kereskedésről, tőkepiaci befektetéseknek a gyakorlatáról, illetve a különböző oldaláról, hiszen a tőkepiac csak egyik oldalról a befektetőknek a gyűjtő helye, másik oldalról értelemszerűen azok a társaságok, akikbe befektetnek, azok innen nyernek tőkét, tehát egészen sok oldala van ennek az egész történetnek. Az előadás második felében Baranyi Gergő, az Erste Befektetési ZRT munkatársa fog mindenféle információval szolgálni, hasonlóképpen a tőkepiacról, természetesen a befektetésekről, annak elméletéről, illetve egy pár szóban bizonyára összefoglalja azt a tőzsdejátékot is, amellyel a fél év során önök találkozhatnak. Ugye ebből kettő is indult, egy kisebb, ami kifejezetten az önök részére van meghirdetve, illetve egy nagyobb, amelybe a hazai egyetemek, felsőoktatási intézmények hallgatói is részt vehetnek. Ez egy sokkal nagyobb lélegzetvételű, sokkal hosszabb ideig tartó játék. Erről fog egy pár szóban prezentálni Gábor, ön is. Kiváló. Hallgassák meg szeretettel. Köszönjük szépen, hogy eljöttek.
Köszönjük a felvezetést. Úgy fog kinézni az előadás, tehát akkor két részre osztik alapvetően. Az elsőt azt én tartom, a másodikat pedig Gergő kollégám az Erste-ből. Nagyjából egyeztettünk témákba, tehát remélhetőleg viszonylag kevés átfedés lesz. Egy technikai kérdés, hogy tegeződhetünk-e. Én nagyon szívesen felajánlom mindenkinek. Urak részéről úgy veszem, hogy ez el van fogadva, és hát engedjék meg a hölgyek is, hogy akkor ezt az ő esetükben is így tegyük. Tehát sziasztok! Nézzük meg, hogy akkor miről lesz szó az első felében. Ugye eleve 75 perc az nagyon kevés arra, hogy tőzsdéről beszéljünk. Szerencsére nektek egy egész fél évetek van erre. Ráadásul nekem most egy 75 perces órának a fele áll csak rendelkezésre, tehát igencsak meg kellett gondolnom, hogy miről is beszéljek. Még az elején vagyunk ennek a kurzusnak, tehát azt gondoltam, hogy inkább egy ilyen érdekfeszítő dolog, érdeklődést fölkeltő dologról lenne szó, hiszen ez egy életfogytig tartó tanulási folyamat gyakorlatilag a tőkepiac, ezt a saját példámon is tapasztalom. És azon túl, hogy próbálom egy kicsit az érdeklődést fölkelteni, arról beszélek majd, hogy hogyan is működik a tőzsde, illetve hogy egy hallgató, egy egyetemi hallgató, aki egy gazdasági képzésből kerül ki, az milyen módokon kerülhet kapcsolatba a későbbiek során a tőzsdével. Akkor vágjunk is bele, egy kis interaktivitásra szeretnének búzítani benneteket. Kiket látunk itt a képen? Soros, igen, ő ott a jobb felső sarokban, és a másik? Warren Buffett, igen. Nagyon jó. Van két szám a nyakuknál, ami nem nyilvántartási szám, hanem a magánvagyonuk dollárban kifejezve. Ők a világ leggazdagabb emberei között vannak. Történetesen Warren Buffett a világ leggazdagabb embere. Soros György, azt most pontosan nem tudom a hányadik, de mindesetre ő a leggazdagabb magyar származású úriember. És hát azért kerültek ide a tőzsdére szóló előadásnak a nyitó lapjára, mert van valamiféle közük azért a tőzsdéhez. És hogy visszautalva arról, hogy miről is szól az első fele az előadásnak, hogy mitől izgalmas a tőzsde, hát gyakorlatilag ettől izgalmas, ezektől a számoktól, hogy a tőzsdén esély van bárkinek gyakorlatilag arra, hogy ha elég ügyes és szerencsés is talán, akkor eljusson. És ez mozgatja az emberek fantáziáját, ugye. Nem azt mondom, hogy erre mindenkinek itt reális esélye van, mint ahogy a lottóötösre sincsen mindenkinek reális esélye, de ettől izgalmas igazából a tőzsde, és ez mozgatja az embereknek a fantáziáját. Csak összehasonlításképpen ott látható Magyarország GDP-je, szintén dollárban kifejezve, csak olyan nagyságrendeket elhelyezzük, hogy mekkora vagyonnal rendelkeznek ezek az emberek. Tehát egy-két ilyen ember, hogyha még hozzáveszünk, hogy körülbelül 70-80% körül van most Magyarország államadósság állománya a GDP-hez képest, akkor pár ilyen ember azért össze tudná dobni a magyar államadósságot, ha akarnák, de hát mondjuk ezt erre ne várjunk szerintem. Nagyon érdekes kérdés, hogyha az ember befektet, akkor minden befektető, Warren Buffett-től Sorosig, és mi is egy ilyen kérdéssel találkozunk. Ez két árfolyam görbét látunk itt, és hogyha elérkezünk, most azt akarjuk mondani, hogy most akarunk valamit vagy venni, vagy eladni, és azt látjuk, hogy eddig így alakult az árfolyam az egyik esetben, a másik esetben meg így. Itt vagyunk ebben az időpontban, mit tegyünk, vegyünk, vagy eladjunk. Hát nyilván ebben ennyi információból senki sem fogja tudni megmondani, hogy akkor most végül is föl vagy lefele fog menni az árfolyam, de akár fölfele, akár lefele megy az árfolyam, nekünk lehetőségünk van arra, hogy pénzt keressünk. Hogyha arra számítunk, hogy fölfele megy, akkor egy hosszú pozíciót nyitunk, tehát megvásároljuk az értékpapírt, és később magasabb árfolyamon megpróbáljuk eladni. Ha meg arra számítunk, hogy lefele megy, akkor short pozíciót nyithatunk, tehát most eladjuk, és később visszavásároljuk alacsonyabb áron, akkor pedig ezáltal teszünk szert nyereségre. De gyakorlatilag az, hogy melyik irányba fog menni, az gyakorlatilag nem tudja senki. Mindenkinek vannak várakozásai, és ez szerint hozza meg a befektetési döntését. A tőzsde az attól működik igazából, hogy ezek a várakozások ezek nagyon eltérőek. Tehát van 10 000 ember, aki azt gondolja, hogy fölfele fog menni, másik 10 vagy 15 ezer ember azt, hogy lefele, és emiatt likvid a piac. Tehát, hogyha mindenki ugyanazt gondolná egy részvényről, akkor szépen beállna arra az árfolyamra, és utána nem lenne egy darab kötésre, egészen addig, amíg valami új információ nem érkezne a piacra. Alapvetően azért azt elmondhatjuk, hogy ugye, hogyha tanultak már mondjuk mikroökonomiát, vagy bármilyen más közgazdasághoz kicsit is közel álló tárgyat, ugye az árakat, az a kereslet és a kínálat határozza meg. Ugyanígy van ez a tőzsdén is, ugye hát a piacoknak a legszebb példája talán a tőzsde, és a kereslet és a kínálat a tőzsdén az egy ilyen központi ajánlati könyvben találkozik. A vevők és az eladók egy ilyen könyvbe teszik be az ajánlataikat. Itt látható, hogy ez egyik részvénynek a mai ajánlati könyve. Itt vannak az árszintek, hogy milyen árszinteken teszik be a vételi és az eladási megbízásokat. Itt pedig azt látjuk, hogy hány darab részvényt kívánnak venni és eladni ebben a részvényben. Láthatjuk, hogy van itt egy kis spread. Spreadnek hívjuk a legjobb vételi és eladási árfolyam közötti különbséget. Ami azt jelenti, hogy amíg ez a kettő nem közeledik, vagy amíg nem jön ugyanolyan árfolyamon a másik oldalról egy ajánlat, addig nem lesz kötés, addig csak szépen gyűlnek ezek az ajánlatok itt az ajánlati könyvben. Oké, tehát láttuk az előbb, hogy van az a görbe, és akkor most el kell döntenünk, hogy merre fog menni a részvényára, illetve látjuk azt, hogy abban a pillanatban mondjuk így néz ki az ajánlati könyv, de még mindig nem vagyunk igazából sokkal okosabbak. Azt látjuk, hogy egy picivel talán több ajánlat van itt az eladói oldalon, mint a vevőin. Ez talán azt az érzést keltheti bennünk, hogy egy picit az eladói oldal az erősebb, de ettől még lehet, hogy hirtelen fog jönni egy nagy vevő, aki az egészet felborítja, és mégiscsak fölfele fog menni. Tehát igazából még mindig kicsit tanástalanok vagyunk, hogy mi is lesz akkor a részvény árával. Ugye a központi ajánlati könyv az, ahova érkeznek a kereslet és a kínálati oldalról a megbízások, akkor nézzük meg, hogy hogyan is működik ez az ajánlati könyv. Itt vannak középen az árszintek, ugye szépen ötösével, mondjuk ez egy olyan részvény, ahol 5 forintos az árlépés köz, és már vannak benne ajánlatok a különböző árszinteken. Ugye venni logikus, hogy minél olcsóbban kívánnak az emberek, tehát a vevő vételi ajánlatok azok alacsonyabb árfolyamokon vannak benn, eladni még magasabban akarnak az emberek, ezért az eladói ajánlatok meg magasabb árfolyam szintekhez tartoznak. És ugye itt van a már ismert spread, vagy a legjobb vételi és eladási ajánlat közötti különbség, ami jelen esetben most az egy 20 forintos spread. Akkor lássuk, mi történik, hogyha jön egy új ajánlat, valaki betesz egy vételi ajánlatot 4995-ös árszintre, tehát egy jobb ajánlatra. Ez bekerült ez az ajánlat a könyvbe, de nem történik kötés, mert még mindig van egy kis rés az ajánlati könyvben. Oké, tehát ezzel egy picit szűkült a spread, kicsit erősödött a vételi oldal, de igazából még nem történt kötés. Akkor nézzük meg, valaki betesz egy limit ajánlatot ugyanerre az árszintre, ez nagyon jó, akkor ugyanarra az árszintre van vételi és eladási ajánlatunk, ez azt jelenti, hogy kötés születik, meg is születik, és akkor ez az a pillanat, amikor beáll erre az árszintre a részvénynek az ára, tehát ettől a pillanattól kezdve ennek a részvénynek az árfolyama az 4995 forint. A kötés mennyisége pedig 2000 lesz, ugye a másik oldalon volt egy 5000-es mennyiség, itt 2000-re érkezett az ajánlat, tehát 2000-es darabszámra születik meg a kötés. Jöhet még piaci ajánlat is, ami azt jelenti, hogy ha a vételi oldalra jön a piaci ajánlat, akkor az az eladói oldalon megkeresi a számára legkedvezőbb ajánlatot. Ez az 5010-es árfolyam, itt is kötés lesz, és akkor innen, akkor emelkedett most a részvény ára 95-ről, 4995-ről 5010-re, és az új árfolyam az 5010 forint lesz. Jó, tehát most már nagyjából látjátok, hogy hogyan működik az ajánlati könyv, tehát ez az a módszer, amin keresztül a kereslet és a kínálat az találkozik a tőzsdén. De még mindig nem tudjuk a választ, hogy akkor hogyan is fog változni a részvény ára, vagy egyáltalán mitől függ az, hogy a részvény ára az hogyan változik. Erre ugye különböző nézetek vannak, és attól függően, hogy ki milyen nézetnek hisz, külön aszerint választja meg a befektetési stratégiáját. Erről majd Gergő fog részletesebben beszélni a második részében az órának. Én csak nagyon röviden említem meg, hogy milyen típusú elméletek vannak. Az egyik elmélet az hisz abban, hogy a piacok azok hatékonyak. A hatékonyság pedig a tőzsdén vagy a piacokon azt jelenti, hogy az információk azok tükröződnek az árfolyamban. Az árfolyam az egy nagyon-nagyon csodálatos dolog ebből a szempontból, ezt hívjuk az információ agregáló szerepének. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy mi minden információ van a világban, gyakorlatilag végtelen az információknak a száma, és ez a sok információ, ez hatással van egy vállalatra, egy ország gazdaságára, stb. Sok mindenre, ami befolyásolhatja egy vállalatnak az árfolyamát, és ez a sok-sok információ a befektetők kereseti kínálati viszonyain keresztül egyetlen számba az árfolyamban tükröződik. Kérdés az ugye, hogy mi mozgatja az árfolyamot, tehát hogyha azt mondjuk, hogy a piacok hatékonyak, akkor azt elhisszük, hogy abban az árfolyamban, ami a piacon van, minden információ tükröződik azáltal, hogy a befektetők vettek és eladtak. Ha pedig ez így van, akkor csak egyetlen dolog változtathatja meg egy részvénynek az árfolyamát, hogyha egy új hír lát napvilágot. Erre egy nagyon szép példa, hogy valóban egy új hír mennyire meg tudja mozgatni egy részvény árfolyamát, ami a tavalyi évben történt meg. Kijött a hír, ugye minden trader előtt, broker cégeknél ott vannak a traderek, ők viszik a megbízásokat a tőzsdére. Mindegyik előtt ott van egy nagyon sok monitor, ez valószínűleg az egyiken a Bloomberg képernyő van, ami egy ilyen információs hírportál, híreket, illetve mindenféle árfolyami információt tudnak elérni ezen keresztül a brokerek. És tavaly a United Airlines társaságról elkezdett villozzani pirosan az a hír, hogy csődvédelmet kért maga ellen a társaság. Ugye hát ez egy elég negatív információ, és ahogy ezt meglátták a brokerek, egyből az eladás gombra nyomtak. Ennek az lett a hatása, hogy 15 perc alatt 76%-kal esett a részvénynek az ára. Tehát ez azt mondjuk, hogy ez abban az irányba mutat, hogy tényleg azért elég hatékonyak a piacok. Kijött egy ilyen nagyon negatív információ, és 15 perc alatt úgy beáraszták, hogy nyomosa maradt a régi árfolyamnak, 76%-ot esett a részvények az ára. Ez valóban egy szép példa ebből a szempontból, egy másik szempontból viszont egy nagyon csúnya példa, ugyanis kiderült, hogy ez nem egy friss hír volt, tehát nem egy 2008-as hírről van szó, hanem valahogy az interneten keresztül egy régi 6 évvel ezelőtti hír bekerült a hír folyamokba, és sok csatornán lépésen keresztül aztán eljutott a Bloombergnek a rendszerébe is, ami aztán megjelentette az összes broker előtt, ott villódzott ez a hír, és ennek lett ez a csúnya következménye, hogy egy téves hírre, egy régi 6 éves hírre 76%-ot tudott esni egy részvénynek az ára. Oké, tehát eljutottunk odáig, hogy akkor az új hír az, ami mindenképpen befolyásolja az árat. Ez akkor is így van, ha hiszünk a piac hatékonyságába, ha nem. Hogyha hiszünk a piac hatékonyságába, akkor azt mondhatjuk, hogy csak az új hír, ha nem hiszünk, akkor is az új hír az mindenképpen befolyásolja a részvénynek az árát. Akkor milyen kérdésekre kell még választ találnunk akkor, hogyha megpróbáljuk megmondani, hogy akkor végig is visszatérve azzal az első görbére, hogy akkor most vegyünk vagy eladjunk. Egy csomó fundamentális kérdést is föltehetünk magunknak, ami alapján azt mondhatjuk, hogy most mik a várakozásaink, pozitívak vagy negatívak a várakozásaink. Például föltehetjük azt a kérdést, hogy a forint az erősödni vagy gyengülni fog a jövőben, és hogy a forint erősödés vagy gyengülés az milyen hatással van egyes részvényeknek az árfolyamára. Itt a példa az most a Richterre vonatkozik, ugye a magyarországi gyógyszergyártó cég. Vajon a forint erősödés az hogyan hat a Richternek az árfolyamára? Van-e valakinek tippje? Gyengíti, az volt nagyon helyes. Esetleg valami magyarázatot tudnátok adni, hogy miért? Tökéletes a válasz. A bevételi nagy része az exportpiacokról jön, tehát nem forintban van denominálva. Hogyha a forint az erősödik, akkor a devizában képződő bevételei az forintban kevesebbet érnek, ezért ez nyilván negatív a Richternek. Akkor nézzünk meg még egyet, mondjuk a dollárnak az árfolyama is szintén erősödhet, vagy gyengülhet. Hogyha arra számítunk, hogy gyengül a dollár árfolyama, akkor az milyen hatással lesz az olaj árfolyamára? Ugye érdemes ehhez azt tudni, hogy az olaj árfolyamát azt dollárban jegyzik, tehát világszerte az olajjegyzések azok a dollárban vannak. Emiatt pedig pozitív hatása lesz az olajára, ugyanis az olajkitermelők azok tipikusan mondjuk arab országokban vannak, van saját devizájuk, viszont az olajjegyzés az dollárban van, tehát ugyanez az eset nagyjából, mint a Richter és forint árfolyamnál, tehát csökkenteni a dollár gyengülés az ő bevételeit, ezért növelni fogja az olajárát, hogy szinten maradjon az ő profitabilitása. Jó, még meg lehetne nézni sok példát. Igazából ezekre azt mondhatjuk, ezek ilyen fundamentális kérdések. Például, hogyha egy mostani esetet veszünk, nem tudom, hogy valaki figyeli a tőzsdét, mi történt így az elmúlt két napban körülbelül, milyen irány van most a tőzsdéken? Negatív. Hát igen, és minek köszönhető ez vajon? Mondjuk a magyar piacon minek köszönhető az esés? Valaki hallott-e valami magyarázatot? Így van, tehát jönnek külföldről, Amerikából főleg a negatív adatok, és ezek a magyar piacot is elég erősen lefele nyomják. Ugye ez annak a következménye, hogy a korreláció a piacokon az igen magas, tehát miért kéne mondjuk az OTP árfolyamának esni attól, hogy Amerikában tüsszögnek a fogyasztók? Hát most egy ilyen világot élünk, hogy ez a legfontosabb meghatározója mondjuk az OTP árfolyamának, hogy tüsszögnek az amerikai fogyasztók vagy sem. Tehát próbálhatjuk meg úgy az árfolyam mozgást előre jelezni, hogy ilyen fundamentális kérdéseket teszünk föl. Ugye, hát hogy hány darab ilyen fundamentális kérdést szükséges ehhez föltenni, hogy tényleg előre tudjuk jelezni, az egy jó kérdés. Erre van külön szakma is, akik ezzel foglalkoznak, hogy ezt kitalálják. De igazából vannak, akik szkeptikusak ezzel szemben, és azt mondják, hogy igazából annyi fajta fundamentális dolognak a változását kellene figyelembe venni, hogy amikor ezt agregálom, akkor igazából, hogy ezeknek az eredő hatása az most pozitív lesz, vagy negatív, az szinte nagyon nehéz megmondani, illetve hát benne van a csomó bizonytalanság ezekben az előrejelzésekben. Úgyhogy van egy harmadik irány is, amit most még nagyon röviden szeretnék fölvetni. Ennek a szemléltetésére egy hasonlattal szeretnék élni. Fölismeri-e valaki a bajszos úriembert? Biztos, hogy tanultak már róla, hogyha volt makroökonomiájú tárgyuk például. Vagy tárgyatok, bocsánat már. Őt Keynesnek hívják. És egy viszonylag sikeres közgazdász volt, nem csak abban az értelemben, hogy minden makroökonomia tankönyvben szinte vele kezdik a makroökonomia oktatást, hanem abból a szempontból is sikeres volt, hogy ő tőzsdézett is, és hát nem kevés milliót csinált a tőzsdén, nem csak magának, hanem ő kezelte a Cambridge-i egyik kollégiumnak, a King's College-nak a vagyonát, és hát azt is szépen gyarapította a tőzsdei befektetésekkel, és ő egy egyedi, akkor még talán egyedinek számító befektetési stratégiát alkalmazott. Azt mondta, hogy ő igazából nem a fundamentumokat próbálja meg megtalálni, és pont abból, amit az előbb mondtam, hogy nem hitt abban, hogy egyszerűen lehetséges fizikailag az, hogy mindent előrejelezzünk, hanem azt mondta, hogy ő inkább a pszichológiáját, a többi befektető pszichológiáját próbálja előrejelezni. És ezt az elméletét ő egy szépségverseny hasonlattal mutatta be annak idején. Nem tudom, felismeri-e valaki azt a hölgyet ott a jobb szélen. Ő Sierra Leona, szépség királynője, és ő fog indulni a Miss World választáson idén. Ők a többi jelöltek közül néhányan. Ő ott a magyar jelölt egyébként, kis érdekességképpen. És hát itt a régióból is vannak hölgyek, illetve Spanyolországból. Nem tudom, hogy kinek melyik hölgy tetszik jobban. Igazából lehetne akár egy szavazást is csinálni, vagy lehetne azt mondani, hogy mindenki írja föl egy papírra, hogy melyik a legszebb nő ezek közül, ezen hölgyek közül. És a végén összesítenénk, és kijönne egy rangsor, és akkor meg lenne, hogy ennek az órának ki a szépség királynője. Most annak idején, amikor még Keynes élt, akkor ilyen, biztos ilyen angol bulvár lapokban voltak ilyen játékok, szépségversenyek, újságos szépségversenyek, voltak fényképek, szavazni lehetett, a végén kijött a végeredmény, és aki eltalálta legjobban a sorrendet, az valamilyen nyereményt kapott. Ugyanezt megtehetnénk itt is, tehát azt mondanánk, hogy az lenne a nyertes, aki eltalálja legjobban a sorrendet. Keynes ezt úgy használta fel, ezt a hasonlatot a tőzsdézésre, hogy a tőzsdén sem, tehát hogyha ő meg akarná nyerni ezt a szépségversenyes játékot, akkor nem azt írná le a papírra, hogy személy szerint neki kitetszik leginkább, hanem megpróbálná megtippelni a közízlést. Tehát megpróbálná azt megtippelni, hogy vajon az itt ülőknek átlagosan ki lesz az, aki a leginkább tetszik, és milyen sorrend állna föl. Azonban Keynes még tovább ment egyel, tehát hogy azt feltételezte, hogy a többi befektető, illetve az itt ülők közül a többiek is legalább olyan okosak, mint ő, tehát ebben más is rájön, hogy igazából nem a saját véleményemet kell leírni, hanem az átlagot kell megtippelni, és feltételezhetem azt, hogy a többiek is így fognak cselekedni, tehát nem azt kell megtippelni, hogy az átlagnak mit tetszik, hanem azt, hogy az átlag mit tippel, hogy mit tetszik az átlagnak. Ezt még lehetne tovább folytatni, de aztán ez is érzékelteti azt, hogy amikor ott megint visszagondolunk a két görbére, hogy föl vagy lemegy, nem azt kell szerintem megtippelni, hogy most akkor a fundamentumok hogy változnak, hanem a befektetői hangulat hogyan fog igazából változni, és e szerint kell meghozni a döntést. Visszatérve, hát akkor lássuk, hogy hogyan is alakult. Egyébként ez mind a kettő a Bux-nak a grafikonja. Egy későbbi időpontban megint feltehetnénk ugyanazt a kérdést. Ez a felső grafikon, ez a Bux-nak a napi záróárai egészen 2000-től a tegnapi napig. Ez pedig a tegnapi kereskedésnek a délutáni szakasza. Igazából látható ez, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen időtáv. Tehát, hogyha tegnap akartam volna befektetni, azt, hogy milyen időtávra akarok befektetni, nem mindegy, hogy mondjuk a felső ábrát akarom meg kiindulási lapként venni, vagy egy napon belüli grafikont. Erről is szerintem fog majd Gergő beszélni, hogy milyen időtávra fektetünk be, illetve miket kell ahhoz figyelembe venni röviden. Ugye itt az történt, hogy szépen 2000-től emelkedtek az árak egészen 2007 nyaráig, akkor volt egy nagyon nagy csúcs. Itt még ugye ez a kis plusz csúcs, itt az az MOL ÖMV közötti kis játszma volt, hogy az ÖMV megpróbálta fölvásárolni a MOL-nak a részvényeit. Aztán jött a válság, rendesen bezúgott a piac, márciusban fogta meg az alját egyelőre a piac, és azóta egy hatalmas rally volt ahhoz képest. Itt a tegnap pedig az volt a történet, hogy ahogy itt a kolléga már említette, kijött a fogyasztói bizalmi index Amerikába, 2:30-kor nyitott a tőzs, de 3-kor kijött a hír, és annak megfelelően, hogy ez a negatívabb volt ez a hír, mint amire számítottak sokan, ezért negatív árfolyam mozgások voltak Amerikában is, és hát nálunk is ez elég szépen tükröződött az árfolyamokban. Akkor ennyit a fölvezetőkép, hogy miért is érdekes a tőzsdézés. Hát remélem, hogy sikerült valamennyire ezt átadni. Hogyha nem, akkor csak gondoljunk vissza az első számokra, ott a Sorosnak meg a Warren Buffettnek a nyakánál. Nagyon gyorsan, hogy mi is a tőzsdének, illetve a pénzügyi közvetítő rendszernek a szerepe. Ez gondolom már mindenkinek ismerős lehet. Tehát, hogy a gazdaság körforgása az valahogy úgy néz ki, hogy vannak pénzügyi eszközök, hogyha valaki kitalál, hogy még akar csinálni egy vállalkozást, akkor pénzt kell először szereznie ahhoz, hogy meg tudja valósítani a vállalkozását, akkor lesznek ebből reál eszközök, akkor ő végrehajtja a termelést, értékesít különféle dolgokat, ebből lesz neki jövedelme, aztán abból fizet a végén osztalékot, hozamot, béreket fizet közbe, tehát megint visszaalakultak a reál eszközökből a pénzügyi eszközökké a folyamat során ebből a körforgásban, és ez megint visszakerül a pénzügyi közvetítő rendszer segítségével a pénzügyi források közé, amiből aztán egy másik helyen megint reál eszközök lesznek. Tehát ez egy ilyen nagyon általánosan elnagyolt körforgás, és az, hogy ez a dolog működjön, ehhez kell a pénzügyi közvetítő rendszer, a bankokkal együtt, tőzsdével együtt és a piacokkal együtt. Ugye most a válság során az történt, hogy ez a keringés, ugye ebbe az egész gépezetbe a vér vagy az olaj az a pénz, és ennek a mozgását biztosítja ez a rendszer. Ez a mozgás ez lelassult, és a hitelezés ugye lelassult, és emiatt van most a reálgazdasági visszaesés nagyon leegyszerűsítve. A pénzügyi közvetítő rendszert nek a fő funkció tehát az, hogy a megtakarításokat azokat eljutassa a vállalatok számára, akik viszont forrásokért folyamodnak a piacokhoz, hogy milyen módon történhet meg ez a transformáció, ezt próbálja ez az ábra bemutatni. Ugyan a legegyszerűbben a megtakarítók azok betehetik mondjuk a pénzüket a bankba, bankbetét formájába, a bankok pedig hitelt, bankhitelt nyújtanak a vállalatoknak. Végbe mehet ez a dolog a tőkepiacon keresztül is, mégpedig úgy, hogy a vállalatok kibocsátanak részvényeket, kötvényeket, amit a befektetők pedig lejegyeznek, és így a tőkepiacon keresztül is megvalósulhat ez a transformáció. Itt a tőkepiac kapcsán nagyon érdemes elkülöníteni az elsődleges és a másodlagos piacot. Az elsődleges piacot nevezzük gyakorlatilag a forrásbevonásnak a piacának, tehát az elsődleges piacon bocsátják ki újonnan a vállalatok a részvényeket és a kötvényeket, és akkor azt mondjuk, hogy lejegyzik a kötvényeket vagy részvényeket a befektetők. És van a másodlagos piac, ami a tőzsde is gyakorlatilag egy másodlagos piac, amikor a már kibocsátott részvények azok forognak, tehát a már lejegyzett részvényeket adják, veszik itt a befektetők. Az elsődleges piac célja tehát az, hogy új forráshoz jutassuk a vállalatokat, a másodlagos piac funkció pedig az, hogy a befektetők azok be tudjanak szállni egy vállalatba, azt el tudják adni. Azonban a másodlagos piacnak közvetlen hatása nincsen a cégre, csak közvetett hatásai vannak magára a vállalatra. Hogy mik ezek a közvetett hatások? Ugye azáltal, hogy egy cég részvényei ott vannak a tőzsdén, és folyamatosan változik az árfolyama, gyakorlatilag egy folyamatos kontroll alatt van a menedzsment, folyamatos visszajelzést ad a piac a menedzsmentnek arról, hogy mit gondolnak a cég teljesítményéről a befektetők. Aztán olyan közvetett hatása is lehet az árfolyam változásnak a cégre, hogy a menedzsment ösztönzésben is szerepe van sokszor az árfolyamnak, tehát menedzsment opciókon keresztül, vagy már effektíve részvényeket birtokolnak a menedzsment tagjai. Aztán a cégek sokszor a saját részvényeiből is birtokolnak, amik a mérlegben benne vannak, és ez nyilván már akkor a mérlegükre is hatni fog. Illetve sokkal nagyobb az esély, hogy fölvásárolnak egy vállalatot a tőzsdén, hogyha a tőzsdére van bevezetve a részvénye, és különösen akkor, hogyha esetleg a menedzsment az nem úgy teljesít, mint ahogy azt elvárnák a befektetők. Akkor kicsit a tőzsdére koncentrálva még, itt nem tudom, fölismeritek-e, ez a központi vásárcsarnok, ez pedig a világ legnagyobb nyílt kikiáltásos terme, a Chicago Board of Trade. Gyakorlatilag mind a kettő piac, az egyik helyen zöldségekkel, meg különböző élelmiszerekkel kereskednek, a másik helyen pedig értékpapírokkal, vagy különböző származékos termékekkel. De gyakorlatilag a funkciója az, hogy koncentrálja a kínálatot és a keresletet, illetve mind térben és időben, de természetesen a tőzsdének van egy csomó speciális szabály, ami azért megkülönbözheti a vásárcsarnoktól. Egyrészt, hogy mivel kereskednek, másrészt sokkal szigorúbb szabályok érvényesek a tőzsdei kereskedésre. Nagyon röviden nézzük meg, hogy a tőzsdék tekintetében milyen nemzetközi trendek érvényesültek. Itt ilyen világszintű statisztikákat láthatok, hogy mekkora volt például a tőzsdéknek a piaci kapitalizáció 90-ben, 2000-ben és 2008 végén. Az látható, hogy a kapitalizáció az nagyon-nagyon felfutott. Itt ez a megkülönböztetés az alsó, az Észak-Amerika, Észak- és Dél-Amerika, a középső az Ázsia, a teteje pedig Európa. Hát az látható, hogy a világ kapitalizációja az nagyon-nagyon megemelkedett 90-hez képest, tehát sokkal többet érnek azok a vállalatok, amelyek tőzsdén vannak, vagy sokkal több vállalat van bevezetve. Az, hogy hány vállalat részvényeit jegyzik jelenleg világszerte tőzsdéken, azt itt látjuk. Látható, hogy jelenleg közel 45 ezer cég papírja van bevezetve a tőzsdére világszerte. Itt látható, hogy milyen megoszlásban. Jelen pillanatban Ázsiában van a legtöbb cég részvénye a tőzsdén darabszám tekintetében. És ami még nagyon fontos a tőzsdéknek, és amiből a bevételüknek a nagy része is van, az ugye a forgalomból, illetve hát nem csak a tőzsdéknek, hanem broker cégnek is ebből van a bevételük nagy része, hogy mekkora értékben cserélnek a gazdát a részvények a tőzsdén. Az pedig itt látható. Látható, hogy a 90-es érték az megsokszorozódott 2000-re, illetve 2008-ra. Ez több dolognak is betudható. Egyrészt annak, hogy globalizálódott a tőkepiac, tehát nemzetközi befektetők már nem csak a saját országuknak a tőzsdén kereskednek, hanem világszerte bármelyik piacon. Itt el lehet mondani azt, hogy akár ha ti el akarnátok kezdeni tőzsdézni, akkor nem csak a magyar tőzsde papírjaival tudnátok kereskedni, hanem online felületeken könnyedén elérnétek gyakorlatilag a világ összes tőzsdéjét. Aztán még valaminek, ugye a számítástechnika fejlődésének is köszönhető ez a nagyon nagy felfutás, ugyanis sokkal hatékonyabban lehet az interneten keresztül, illetve a számítástechnika igénybevételével kereskedni, mint még annak idején 90-ben, amikor sokkal kevésbé használták a számítástechnika eszköztárát a tőzsdéken, illetve hát az online kereskedés az, ami nagyon nagy plusz likviditást ad a piacnak. Még egy kicsit a tőzsdék világában, hogy mi zajlik. Egyrészt azt látjuk, hogy a darabszámra a több tőzsde működik jelenleg, mint mondjuk 90-ben, azonban emellett egy nagyon nagy konszolidációs folyamat is lezajlott. Itt látjátok Európában, hogy milyen tőzsdeszövetségek léteznek jelenleg. Vannak transatlanti tőzsdeszövetségek is, például az OMX-ot fölvásárolta a Nasdaq, ami az egyik legnagyobb amerikai tőzsde, illetve a Euronext és a New York Stock Exchange is egyesült, tehát vannak már az Atlanti óceánon átívelő tőzsdei szövetségek, illetve vannak Európán belüli, például a londoni értéktőzsde és a milánói tőzsde közötti kapcsolat. Aztán, ha már a B-t kerül szóba, akkor van egy közép-európai tőzsdeszövetség 4 tőzsde részvételével, és hát vannak olyan tőzsdeszövetségek, amik országon belüli tőzsdeszövetségeket jelentenek. Illetve hát a tőzsdéknek már vannak versenytársai is, ugye egyrészt maguk a brókercégek is bizonyos szempontból a tőzsde versenytársai, hiszen egy brókercégnek már nem kötelező a megbízást azt továbbítani a tőzsdére, hogyha éppen úgy adódik, akkor a saját könyvével szemben is végrehajthatja a tranzakciót, de emellett egy új versenytárs is megjelent 2007 végétől, ezek az úgynevezett MTF-ek, ezek multilaterális kereskedési platformoknak fordítjuk. Ezek ilyen gyakorlatilag ilyen nagy blue chipekre specializálódó diszkont tőzsdéknek lehetne nagyon egyszerűen lefordítani. Tehát ezekre a platformokra csak a legnagyobb forgalmú papírokat vezetik be, viszont nem csak egy országból, hanem azt mondják, hogy mondjuk a Európában az 500 legnagyobb cég papírjait bevezetjük, ezekben van a legnagyobb forgalom, és próbálunk ezekben a leglikvidebb papírokban elhódítani minél nagyobb forgalmat a hagyományos tőzsdéktől. Tehát ezt csinálják az MTF-ek, és hát nyilván ez a befektetőknek végül is jó, hiszen nő a verseny a tőzsdék és ezek között a platformok között. Ez emiatt várhatóan lejjebb mennek a tőzsdei díjak, amit aztán várhatóan a broker cégek is előbb-utóbb majd érvényesítenek azáltal, hogy az ő díjaik is lejjebb mennek. Itt látható, hogy hogyan nőtt ezeknek az MTF-eknek a forgalma 2008-tól. Egy sematikus ábra, hogy néz ki a magyar piac. Itt van középen a tőzsde, azt láttuk, hogy a központi ajánlati könyvön keresztül hogyan zajlik a kereskedés. Tehát magán a tőzsdén csak a kereskedés zajlik. Az elszámolás az nem a tőzsdén zajlik, az a Kellerben zajlik Magyarországon. A Keller az a központi elszámolóház és értéktár. Őnála vannak gyakorlatilag azok az értékpapírszámlák, vagy ő fér hozzá azokhoz, ami nap végén kicseréli végül is az értékpapírt és a pénzt. Tehát, hogyha valaki vesz egy értékpapírt, az akkor meg fog jelenni az ő értékpapírszámláján, és az, hogy ez megjelenjen, azt a Keller biztosítja. nyílt kikiáltásos és elektronikus kereskedés lehetséges. Régen volt ez a nyílt kikiáltásos, amikor a brókerek ott voltak a tőzsdén és kiabáltak egymásnak. Manapság már csak elektronikus kereskedés van. Ez a nagyon izgalmas kép, ez a Bét szerver szobáját jelöli. Itt van, hogy hogyan néz ki a kereskedés. Gyakorlatilag 9-től fél 5-ig megy a folyamatos kereskedés, előtte meg utána vannak ilyen ajánlatgyűjtési szakaszok. És akkor térjük rá nagyon röviden arra, mert már Gergő jelezte, hogy már ő szeretne jönni, hogy hogyan is tudtok ti kapcsolatba kerülni, vagy várhatóan milyen módokon kerülhetek kapcsolatba a tőzsdével. Egyrészt, mint gazdasági végzettségű szakemberek, ti is lehettek vállalatvezetők, illetve hát nem csak gazdasági végzettségű emberek lehetnek vállalatvezetők, hanem gyakorlatilag bárki. Tehát akár egy nap fölkerülhet a ti fényképetek is ide. Hogy egy vállalatvezetőnek miért fontos a tőzsde, azt itt látjátok. Nagyon röviden ugye az egyik legfontosabb az, hogy mint láttátok az elsődleges piacon keresztül forráshoz juthatnak a vállalatok, tehát részt dönthet úgy egy társaság, hogy nyilvánossá alakul, és a részvényeit bevezeti a tőzsdére. Ami nagyon kedvező mondjuk a részvénykibocsátás abból a szempontból, hogy ez egy olyan tőke, amit nem kell visszafizetni, tehát a részvényesek azt a tőkét, az korlátlan ideig a vállalkozás vagy a vállalat rendelkezésére bocsátották. Itt látható egy példa, hogy milyen módon lehet mondjuk egy magyar vállalkozás, hogy jöhet tőzsdére. Itt látszik egy legutóbbi pozitív példa, ez az RFV, a regionális fejlesztési vállalat. Ezt 2000-ben hozták létre ezt a céget. 2005-ig úgy felfutott, hogy már elkezdett komolyan gondolkodni a tőzsdére lépésről, és belépett a TCK-ba, ez egy ilyen informális klub a tőzsdén, ahol azok a cégek vannak, akik azon gondolkodnak, hogy a tőzsdére jönnek. 2007-ben aztán be is vezették a részvényeket, ez egy ilyen technikai listing volt, tehát csak simán bevezették, de még tőkét nem vontak be. Aztán idén nyáron végrehajtották azt a nyilvános kibocsátást, amivel aztán most már tényleg friss tőkéhez is jutott ez a vállalat a tőzsdén keresztül. Aztán, hogyha valaki nem vállalatvezető még, hanem csak simán munkát akarna vállalni, akkor a pénzügyi szektor az egy elég jó lehetőséget biztosít. Itt már tényleg előny azért a gazdasági végzettség. Itt látjátok, hogy hány főt foglalkoztat a pénzügyi szektor, ez 72 ezer fő, tehát viszonylag nagy. Én nem tudom, hogy jelenleg hány főt képeznek gazdasági iskolákban, talán a tanár úr jobban tudja. Az nem kevés, 20-25 ezer. Minden esetre a pénzügyi szektorban jelenleg ennyit foglalkoztatnak, ez a teljes foglalkoztatáson belül látható hány százalék. Ami viszont vonzóvá teszi, gondolom sok mindenki számára, az, hogy a bruttó havi átlagkereset az jóval meghaladja egyébként a nemzetgazdasági átlagot. És akkor itt kapcsolódnék majd Gergő előadásához, tehát ezen túl még megtakarítóként és befektetőként is ugye kapcsolatba kerülhettek a tőzsdével. Megtakarítóként mindenképpen a nyugdíjpénztárakon keresztül, tehát aki elkezd dolgozni, az kötelezően nyitnia kell egy nyugdíjpénztári számlát, amit egy profi vagyonkezelő kezel ugyan, de ezeket az eszközöket aztán a tőkepiacon fektetik be nagyrészt, tehát kötvényekbe, részvényekbe. Tehát e folytán mindenki kapcsolatban lesz közvetve a tőzsdével. Aztán lehet biztosítást is kötni biztosítókkal. A biztosítók is azt a pénzbefizetést, amit összegyűjtenek, azt is egy profi vagyonkezelőn keresztül a tőkepiacon fektetik be. Illetve hát lehetőség van befektetési alapokat venni, ami szintén egy ilyen cserejátékos kategória, tehát én azt mondom, hogy én szeretnék befektetni, de nem én szeretném meghozni a döntést, hanem inkább ott a profi vagyonkezelőre bízom ezt. Ez teszi lehetővé a befektetési alapok, vagy akár az ember megpróbálhatja maga is a befektetéseket végrehajtani, amiről akkor Gergő fog beszélni. Köszi szépen, és még itt, bocsánat, csak lezárásként, amíg Gergő ideér, a magyar háztartások megtakarítási szerkezete. Látható, hogy elég konzervatív ez a fölső, a készpénz és a betét, tehát látható, hogy a hazai háztartásoknak a pénzügyi megtakarításai, ami egyébként sem olyan magas szinten állnak, annak a fele az készpénzben és bankbetétben van, ami nem egy túl kockázatvállaló dolog. Ennek kicsit némileg ellentmond az, hogy akik viszont közvetlenül befektetnek, azok szeretik a kockázatvállalást, tehát például a certifikált piacon azt látjuk, hogy a tőkeáttételes termékek a sikeresek, illetve hát láttuk, hogy az OTP árfolyamesése során is milyen bátran szálltak be a magyar lakosság részéről a tőzsdére. átadom, és akkor ezt is átadom.
Sziasztok! Akkor én folytatnám az előadást, és én arra fogok törekedni, hogy kizárólag a befektetők szemüvegén keresztül közelítsem ezt a témát, és kizárólag a tőzsdén történő és lehetséges kereskedésről beszéljek. Röviden, sokat hallottunk a tőzsdéről ez idáig, én röviden mégiscsak el szeretném mondani, hogy számomra melyik azok a definíciók, amik legjobban tetszenek és legszimpatikusabbak. Ugye André Kosztolányi híres hasonlata, a kutyasétáltató ember hasonlat, amely nagyon szépen leírja azt, hogy a tőzsd, vagy az árfolyam mozgást bemutatja, hogy az árfolyamban ugye megtestesül a tőzsde, vagy egy adott cégnek a teljesítménye, és az, ez a kutyát sétáltató Szóval a kutyasétáltató hasonlat úgy néz ki, hogy egy adott gazdaság, vagy egy adott vállalat teljesítménye jelképezi az ember, aki szépen halad és mutatja a gazdaság és az adott cég teljesítményét, és a tőzsde járfolyam az meg a kutya, aki egy ilyen változó hosszúságú pórázó rohangászik az ember mellett, és néha előre szalad, néha lemarad. Ennek az okairól fogunk majd beszélni, hogy miért tűnik ez a különös mozgás egy adott időtávon belül. A másik megközelítés, hogy mi ez a tőzsdézés, nekem ez a legszimpatikusabb definíció, hogy ez egy érdekes időtöltés, egy izgalmas intellektuális játék, egy kihívás, amivel a nap végén pénzt is lehet keresni, és ebben talán benne van az, hogy nem kell megijedni a tőzsdézéstől, sokan téfitekkel élnek, és megijednek a tőzsdőről van szó, sokan kötik a kockázatokhoz. Szerintem erre nincs szükség. Itt a Jaks és György, a volt tőzsdeelnök interpretációval látjuk ezt a felsorást, hogy mi kell a tőzsdézéshez. Szerintem ezek produkálható feltételek. Józan paraszti ész, ugye azzal mindenki rendelkezik, ha sokan rendelkezünk, főleg az egyetemen talán. Alapvető pénzügyi ismeretek, szóval nem kell komoly pénzügyi képzettség ahhoz, hogy az ember tőzsdén sikeresen szerepeljen. Mindemet érdemes elvégezni az egyetemet, mert azért dolgozni is a munkavállaláshoz azért az előnyös általában. Kell hozzá türelem és kell hozzá következetesség. Ez a két utóbbi fogalom egyszerűnek tűnik, és nem biztos, hogy egyből be lehet azonosítani, hogy miért fontos ez, de majd látni fogjuk, hogy ezek igenis nagyon fontos összetevői a sikeres tőzsdei kereskedésnek. De végül is a tőzsde az egy piac, amely piac ugye kereslet és kínálat által meghatározott, az árfolyam azáltal határozódik meg, szóval minden annyit ér a tőzsdén is, amennyit fizetnek érte. Ilyen egyszerű az egész. Szóval akkor vágjunk is bele. Mielőtt a tőzsdére lépünk, vagy elkezdünk kereskedni, érdemes, mint minden egyéb esetben, bármiből belevágunk, meghatározni, mik a céljaink. Mit szeretnénk elérni a tőzsdén? És én felajtottam egy rangsort, hogy mit érhetünk el a tőzsdén. Általában a megtakarításaink, ahogy azt a célt szeretnénk elérni, hogy legalább megőrizzük a pénzünk vásárolóerejét. Azért visszük a piacra, a tőkepiacokra a pénzünket, hogy a pármacsihából, hogy legalább a vásárolóérték az inflációval elleni védekezést megtegyük. De azért a legtöbb ember legalább egy kockázatmentes kamatlábnál magasabb hozamot szeretne elérni, mondjuk egy banki lekötés segítségével. Vannak, akik tudják azt, és felismerték azt az igazolt tényt, hogy a tőkepiacon, a részvénypiacon, hosszú távon magasabb hozamokat lehet elérni, azok egy átlagos piaci hozamot legalább szeretnének. Sokan vannak azok, akik meg akarják verni a piacot, többet akarnak keresni a piacon, extra profitra akarnak szert tenni, és arról fogunk beszélni, hogy erre van esély, és hogyha van, akkor mik ennek a eszközei, vagy mivel tudjuk ezt elősegíteni. Itt látható, hogy egy-egy befektetési stratégiákkal milyen hozamokat lehetett elérni az elmúlt időszakban. A legfőső az az OTP árfolyama, nagyon magas hozamot lehetett elérni, de aztán látható, hogy a válság egészen negatívan érintette ezt a papírt is. Alatta a MOL, alatta a BUX, ugye a magyar tőzsde teljesítményét láthatjuk, és egy kiegyensúlyozott növekedést láthatunk az egyik magyar kötvény index teljesítményében legalul. Szóval, hogyha végig gondoltuk azt, hogy mit várunk a tőzsdétől, akkor beoszthatjuk magunkat valamilyen befektetési kategóriába, befektetési típusba. Én most itt háromat sorolok föl, három alapvető kategóriát, a befektetőt, a spekulást és a balekát. El fogom mondani, hogy ez miért érdekes. Egy befektető az, aki mondjuk, ha tőzsdéről beszélünk szűk értelemben, akkor egy ilyen tőzsdei átlaghozamot szeretne elérni. Ezt egy passzív stratégiával fogja tudni megtenni, majd látni fogjuk, hogy miért. Ez a befektető általában hosszú távon szeretné elérni ezt a hozamot, éven túl mondjuk, és nem sokat kereskedik, hanem néha beszáll egy adott értékpapírba, és azt hosszú ideig tartja, és megpróbálja ezt a hozamot realizálni. Ezzel szemben egy spekuláns, ő az, aki meg akarja verni a piacot, és többet szeretne keresni, mint egy befektető. Ezt aktív stratégiával próbálja meg elérni, szóval ad-vesz folyamatosan, rövid időtávon kereskedik. Itt vannak ezek a nagyon hangzatos, a spekulánsok önmaguknak adott elnevezései, hogy aki egy percen belül, vagy egy percenként kereskedik, és ilyen egy perces csártokat néz, az scalpernek hívja magát, ezt nemrég hallottam, hogy nagyon jó hangzik. A legismertebb és talán a legtöbben a spekulánsok közül a day traderek, akik napon belül kereskednek, és vannak a swing traderek, akik ugye egy-két napottól egy-két hónapig görgetnek pozíciókat maguk előtt. Az, hogy ők milyen stratégiát folytatnak, arra rengeteg lehetőség van. Erről is fogunk egy kicsit beszélni, hogy milyen kategóriák vannak ezen belül is. És vannak a balekok. Ugye ez egy érdekesebb téma, ezért azt gondoltam, hogy egy egész diát szánunk. Szóval ki az a balek? És végülis ezzel a példával csak azt akartam, ezen példán kezdve csak azt akartam elmondani néhány szóval, hogy mik azok a hibák, amiket a tőzsdei kereskedés alkalmával mindenképpen jó, ha elkerülünk. Ugye egy balek az egyetlen célra rendelkezik, sok pénzt akar keresni, nem méri föl ennek a kockázatait, nem készül különböző kockázatkezési stratégiákkal, nem informálik azt az alapvető ismeretet se szerzi meg, amit ugye az elején rögzítettünk, hogy szükség lenne hozzá. Nem tudja, hogy a piac hogyan mozog, nincsen tapasztalata. Általában jó magasan beszáll egy részvényben, akkor már biztos benne, hogy ez egy emelkedő részvény, és gyorsan beszáll, mert nem akar kimaradni az emelkedésből. Ez sok esetben a csúcs közelébe és elő szokott fordulni, aztán az eséskor meg nem vágja el a veszteségeit, nem maximalizálja a veszteségeit, benne ül egy pozícióba, beleragad, amit különben csak egy rövid távra szeret volna, azt tovább görgeti maga előtt, és akkor száll ki, amikor már nem bírja idegekkel, és akkor még az az esélye is elúszik, hogy kiüljön egy mélypontot, és mint egy befektető átvisszajön egy nagyobb esést az árfolyamba.
Igen. Van egy úgynevezett, vannak ezek a nem tradicionális stratégiák, amikor lehet a mindenféle dolgok összefüggésbe hozni, és van egyik a kis ember elmélet, ami gyakorlatilag a balekokra épít. Tehát az azt mondja, hogy egy profi befektető akkor kezd el adni, amikor a balekok vagy a kis emberek elkezdenek vásárolni, vagy ezt szokták taxisofőrrel is, meg háziasszonyokkal is szemléltetni. Tehát egy profi befektető, amikor a háziasszonyok vagy a taxisofőrök elkezdenek vásárolni, akkor ő akkor alad el. Akkor valószínűleg
már
tényleg
eljutott arra a pontra,
ahol gyakorlatilag kiszállnak.
Igen, köszönöm. Azt beszéltünk, hogy beleszólunk egymás előadásában, én nem szóltam bele, de Vicsit várom, hogy szóljon továbbra is. És ugye az a rossz emberi tulajdonsággal rendelkezünk, és ezek tényleg emberi tulajdonságokra, pszichológiára vezethetők vissza, hogyha a nyereséget érünk el, akkor azt gyorsan realizálni akarjuk, szóval kisebb nyereségekre is zárjuk a pozíciót, és kivesszük ezt a pénzt a tőzsdéről. Aztán a veszteséget érünk el, és nem tudjuk, tényleg nem informálhatunk a tőzsdei működésről, vagy a tőzsdei árfolyamakulásról, akkor meg azt mondjuk, ez majd csak fölmegy, és még bírjuk idegekkel, addig tartjuk a pozíciót, aztán nagy veszteséggel zárjuk. Itt egy tradernek a véleményét vágtam ide be, ezt el lehet olvasni, és ebben sok igazság megfogalmazódik. Ezt majd el tudjátok olvasni, ha eddig nem tettétek. Van egy másik ábra, ami szintén ezt mutatja be, hogy egy kezdő kereskedő, hogy vág neki a tőzsdésznek, és miket gondol az egyes árfolyam szinteken. Ezt most nem megyünk ezen végig, ezt is érdemes elolvasni. Az a lényeg, hogy sokat bukik, de közben boldog, mert vásárol és elad, és játszik ezen a piacon. Menjünk tovább. Ha eldöntöttük azt, hogy nagyjából milyen kereskedési stratégiát szeretnénk milyen befektetői típusnak tartjuk magunkat, akkor érdemes végig gondolni, milyen termékek állnak rendelkezésünkre. Itt csak a tőzsdén kereskedő termékekre szűkítettem le a palettát. Ezért azt mondom, hogy ha befektetők vagyunk, és a tőzsdei a részvénypiacokból nyerhető átlagozamot szeretnénk elérni, akkor különböző, a tőzsdén különböző index alapú termékek állnak rendelkezésünkre. A BUX-ot, ugye, ami a tőzsdei index, ami arra hivatott, hogy leképezze egy adott gazdaság, egy adott tőzsde teljesítményét. Azt lehet tudjuk venni ilyen tőzsdén kereskedett ETF, azaz tőzsdén kereskedett befektetés alapformájában. Valamint léteznek certifikátok, amik nagyon röviden származtatott termékek. Ezek olyan termékek, ami mögöttes termékek szerepelnek, bármilyen mögöttes termék lehet mögöttük, azoknak az árát képezi le. És így léteznek olyan index certifikátok, amik különböző indexek árfolyamát testesítik meg. Ha viszont spekulánsokká válunk, akkor kicsit nagyobb palettá rendelkezésünkre. Itt van egy rövid felsorolás. Mondanád azt, hogy egy rangsor, de nem akarom itt rangsorolni ezeket az eszközöket. De az a tapasztalatunk, hogy egy spekuláns az ilyen sorrendben lép be ezekre a piacokra. Általában a hazai tőzsdén kezd el spekulálni és ismerkedik meg a részvénykereskedés portjaival. Aztán egy idő után kimereckedik külföldi piacokra, aminek sok kockázata lehet, és kicsit bonyolultabb termékeket is tudott kereskedni. És végül a deviza kereskedés, amit azért raktam az utolsó helyre, nem is azért, mert ez a csúcsa a dolognak, vagy ez a legmagasabb szintű, hanem azért, mert talán ez a legkockázatosabb kereskedési formák egyike. Itt elképzelhető az, hogy egy olyan kereskedési rendszerben, ami bármelyikünknek elérhető, mondjuk egy viszonylag magas kezdő befektetésre van szükség, akár 400-szoros tőkeáttétel is kereskedhetünk. Szóval egy 400 000 forintos megtakarításunkból kiindulva 40 milliós pozíciókat vehetünk föl, amit én nem ajánlok természetesen, de van erre lehetőség. És azért emelném ki még ezt a deviza a kereskedés, mert ez egy kicsit más megközelítés, más logikát igényel, mint a többi. És van a Balek, ugye, akinek bármi jó, csak sok pénzt szeretne keresni, semmilyen sem ért tökéletesen, és minél nagyobb kockázattal szeretné, minél nagyobb hozam reményében ezt a dolgot elérni. És itt a piramisra is próbáltam érzékeltetni a kockázati kategóriákat az egyes termékcsoportok esetében. Igen, és röviden az elméletről szeretnék beszélni, hiszen egyetemen vagyunk, bár ha jól tudom, ennek a nagy részét már a tanár úr elmesélte nektek, de azt mondta, hogy az ismétlés sosem árt. Ugye, ha pénzt akarunk keresni a tőzsdén, mint befektető, akkor erre akkor mesélünk, ha az árfolyamot előre látjuk, ugye, akkor le tudjuk kereskedni az árfolyam változást. És a kutatók, tudósok is érdekli ez a téma, bár nem tudom, hogy pénzt akarnak keresni, vagy csak a tudományos sikerekért teszik mindezt. Aztán Ormostáról tudja. De ha árfolyamot akarunk előrejelezni, akkor találkozunk két alapvető modellel, ugye a belső és ráértékelmélet modellel, valamint a légvár buborék elmélettel. Nagyon röviden, mert a Ricsi is kitért erre a témakörre. A ráértékelmélet az a piaci fundamentumokat próbálja beárazni, különböző jövőben várható jövedelmeket próbál értékelni és mai árfolyamra átszámítani, ez egy közgazdasági megközelítés. Ezzel szemben a buborék elmélet azt mondja, hogy erre esélyünk sincsen, mert annyira bizonytalanság jövővel kapcsolatban, hanem inkább pszichikai tényezőket vesz figyelembe és próbálja magyarázni az olyan, általatok már állítólag ismert piaci túllendüléseket, mint a tulipahagyma őrület, csak nagyon röviden tényleg, ha még nem mindenki hallotta volna, ugye Hollandiában a 17. század végén volt egy olyan időszak, egy pár éves időszak, amikor megvesztek a hollandok a tulipánhagymáért, és a piac pár éven belül meghúszszorozódott, a piaci árfolyam, ami ugye utólag teljesen irreálisnak tűnik, de már olyan szintre jutott ez Hollandiába, hogy már a holland ipart is veszélyeztette az a pozíció méret, ami a tulipánhagymák kereskedelmébe áramlott. És utána pár óvatlan eladó bedöntötte a piacot, és pillanatok alatt visszaesett az árfolyamat a 3 évvel korábbi árfolyam alá. A tudomány is megpróbál választ találni ezekre az árfolyam mozgásokra. Ugye hallottunk a véletlen bolyongás elméletről, ami azt mondja, hogy az egymást követő árfolyamok ugye nem korreláltak, nem nincsenek hatása egymásra, nem véletlenszerűen árazódik a piac. Valamint a hatékony piacok elmélettel, amely ugye azt mondja, hogy a piac ugye az információkat agregálja, és az árfolyamban tükröződik az összes információ nagyon gyorsan, ezért nem lehet előrejelezni az árfolyamokat. beépülnek az információk az árakba. De vannak piaci anomáliák, amiket ezek az elméletek nem tudtak megmagyarázni. Ez a napjaink kutatási területe a pénzügyi viselkedés tan, amely próbálja beépíteni a modelljeibe, az elméletébe ezeket a pszichológiai tényezőket, és ezekkel próbálja magyarázni az árfolyam alakulást. Ennyi volt akkor röviden az elmélet. És vissza a gyakorlathoz, hogy a gyakorlatban a belső értéki elméletből építkezve kifejlődött a fundamentális elemzés tudománya, vagy technikája. A fundamentális elemzés, akkor még egyszer, a piaci fundamentumokra, egy vállalat fundamentumai a belső értékeire összpontosít. A legnépszerűbb eszköze a diszkontált cashflow modell, ugye mi a vállalat jövőbeni cashflow áramlását próbálja megbecsülni, és a mai napra diszkontálni. Ez a kis táblázat, ezt én csináltam, ez mutatja, hogy ez egy elég bonyolult dolog, szóval érdemes, ehhez már egyetemre kell járni talán, hogy ezt az ember ügyesen összerakja. Ez a táblázat, ez a Graphisoft részvény árfolyamának a diszkontált cashflow modellje, és amikor megcsináltam, akkor nem is néztem utána, hogy ez tényleg sikeres elemzés volt. De most megnéztem, hogy akkor 2005. decemberében én 2330 forintra becsültem az egyéves egyéb múlva egy Graphisoft árfolyamot, az egyéves célárat, és mint kiderült most, mai nap, hogy 2006. december 29-én, most visszakerestem, 2210 forint volt a Graphisoft árfolyama. Úgyhogy itt rendszeresen tudnám reprodukálni, akkor nagyon sok pénzt tudnék keresni, de természetesen nem játszottam meg ezt a tőzsdén akkor. De láthatjuk, hogy sok nagy kereskedő, sok nagy elemzőház is hasonló célárfolyamokat, hasonló technikákkal próbál produkálni, amik igen nagy szórás mutatnak, itt a példák is ezt tükrözik. Éppen ezért mondják azt néhányan, hogy ez a fundamentális elemzés ez alkalmatlan arra, hogy az árfolyamot előrejelzzük, és nagyon nehéz olyan félreárazódást felismerni a piacon, amit érdemes megkereskedni. Ezért beszélünk technikai elemzésről, és ezért van az elemzőknek egy csoportja, aki nem hisz a fundamentumokban, hanem azt mondja, hogy ez a fundamentumok megbecsülhetetlenek, itt látjuk a kritikai pontokat, túl sok a bizonytalanság. Rövid távon szinte alkalmatlan eszköz a fundamentális elemzés arra, hogy kereskedjünk, és rövid távon pozíciókat nyissunk. És nyugodtan.
Ott láthatók ugye az egyéves célárak, amiket adnak az elemzők, és gyönyörű volt látni a válság kapcsán, hogy még az OTP esetében 10.000 forintról szépen minden héten vagy minden hónapban pár hetet vitték lefele a célárakat, úgy ahogy a piac esett, hiszen az mégis ciki, hogy mondjuk van egy 10.000-es célárfolyam, amikor a piaci eredmény csak 2.000 van. Tehát ez nagyon szép volt látni, hogy tényleg a fundamentumokat utólag hogyan igazították hozzá ezeket a célárakat. Aztán, amikor annyira volatilis volt a piac, hogy 2008. októberében, akkor a legtöbb cég el is hagyta a célárfolyam kiadását. Tehát azt mondta, hogy hát ő körülbelül most benne vagy eladna, de igazából inkább már célárat nem ad ki, mert az már annyira kiszámítatlan ez a piac. Tehát ezek a módszerek is inkább normális piaci körülmények között tudnak működni, főleg a fundamentális elemzés. Amikor ilyen extrém piaci szituáció van, akkor igen nehéz ezeket az előrejelzéseket használni.
Köszönjük. Ezeket a példákat a tőzsde honlapjáról szereztem, úgyhogy akkor ezt nem írtam oda, de lelepleztek. Szóval a technikai elemzés ugye a légvár és buborék elmélethez köthető. Ugye itt is a pszichológiai tényezőket próbálják beépíteni az árfolyamba, vagy az árfolyam erőjelzésbe, és ugye csak az árfolyamat figyelik a technikai elemzők, és az árfolyam alakulást próbálják múltbeli minták alapján megbecsülni. Itt ez egy szemléletes példa, hogy ezt a készítői úgy nevezték el, hogy örök naptár. Ilyen az árfolyam alakulás megfigyelhető az árfolyam szallag több pontján. Mindig van egy emelkedés, egy kis esély, egy kis oldalazás, és kb. Ez az összes alakzat, ami megtörténhet egy termék árfolyam alakulásában, szóval ez reprodukálható. Menjünk is gyorsan tovább. Nagyon sok mindenről beszéltünk, és most el kell dönteni, most akkor lehet pénzt keresni a tőzsdén, vagy extra hozamot elérni, vagy nem lehet. Ugye halljuk sok most Magyarországon is egyre több tőzsdeiskola kiabálja nekünk azt, hogy gyere hozzánk, megtanítunk kereskedni, és hihetetlen pénzeket tudsz ezekkel a technikákkal keresni, csak 150 ezer forintot be kell fizessél, de vannak olyan könyvek is, amik pár ezer forintért kínálják hasonló lehetőséget. Ugye ezt nem fogadhatjuk el, mert hogyha ez igaz lenne, akkor mindenki megvenné, és ugye senki nem tudna pénzt keresni, ha ezt a technikát alkalmazná. Továbbiakban láttuk azt, hogy tudományos szinten is éles viták folynak arról, hogy hogyan lehet az árfolyamokat, vagy lehet előrejelzni az árfolyamokat. Fundamentális és technikai elemzők is egymással vitáznak, hogy hogyan lehet az árfolyamokat előrejelezni, vagy melyik a hatékonyabb módszer. De a technikai elemzők is összekapnak néha azon, hogy melyik alakzattal lehet hatékonyabban előrejelezni az árfolyamokat. Szóval itt nem akarnék igazságot tenni. Most az utolsó pár percben azt szeretném elmondani, hogy mik azok az alapvető szabályok, eszközök, tanácsok, amiket ha betartunk, akkor talán megkíméljük a saját és családunk vagyonát attól, hogy teljesen lenullázzuk. És előtte néhány példa, amit már láttunk az előadásban is, nekem is kettőt, ezeknek a túriembereknek sikerült. Ők pénzt kerestek a tőzsdén, mert ugye számosságuk azért jóval elmarad a tőzsdei kereskedők globális piacon megfigyelhető számosságától. És itt még mondhatnánk néhány nevet, de így is kevesek lennének. De neki sikerült, szóval ez a reményt emiatt legalábbis meg kell, hogy őrizzük. Szóval visszatérve arra, hogy mik azok az eszközök, amiket feltétlenül jó, hogyha betartunk, mik azok a tanácsok, amiket jó, hogyha betartunk, milyen eszközöket kell feltétlenül használjunk ahhoz, hogy kicsit a kockázatainkat csökkentsük. Egyrészt a pénzügyi tervezésre nagy hangsúlyt fektetnék. Ez egy nagyon hosszú díj, ezt most nem mondanám, mert ezt érdemes elolvasni, de a lényeg az, hogy végig gondoljuk azt, hogy mire van szükségünk az életben, a jövedelmeinket, a vagyonunkat milyen célokra kell, hogy fordítsuk, és próbáljuk meg meghatározni azt, hogy milyen összeget, ennek hány százalékát, milyen tőkét tudunk befektetni esetlegesen a tőkepiacon, úgy, hogy különben a mindennapjaink fenntarthatóvá váljanak. Ugye még, ahogy segítsek ezen, megpróbáltam három korcsoportra osztani a befektetési, vagy a pénzügyi tervezés lépéseit. Azt mondanám, hogy szerintem nagy részünk beleesik az első kategóriába. Így nagyon röviden, és kicsit hosszú, nagyon röviden azt hangsúlyoznám ki, hogy ez az időszak, amikor kipróbálhatjuk magunkat. Nagyobb kockázatot válhatunk talán, mint később, mert ugye még sok időnk van ahhoz, hogy esetleg elbukott vagyunkat visszakeressük, még van időnk dolgozni, van időnk váltani. Érdemes kipróbálni magunkat. Azért, hogyha kicsit megöregszünk, meghízunk, akkor is az várható egészségügyi és nyugdíjkiadások felett legyen vagyunk arra, hogy bármit megkaphassunk az életben, és nyugodtan élhessünk.
Az első kép azt szerintem tökéletes, hogy az emberi természet írasztás voltának, ami átműködött aztán a piacról is.
Ez a kép ezt szokta alátámasztani, vagy sok esetben erre használják. Most arra használtam, hogy bármit megkaphatunk, hogyha odafigyelünk a pénzügyi tervezésre. Igen. Szóval, hogyha erre odafigyeltünk, és nagyjából meghatároztuk, hogy milyen összeget szálljunk befektetésekre, tőkepiaci befektetésekre, akkor is, mint az elején is már említettem, hogy kell egy világos stratégia, ugye? El kell döntsük, hogy melyik befektetési típusba tartozunk. Az, hogy milyen piacon szeretnénk kereskedni, milyen termékekben, milyen kockázatvállalási hajlandósággal rendelkezünk, mennyire tudjuk elviselni a kockázatot, milyen mentális képességünk vannak arra, hogy elviseljük a kockázatot, mennyi időnk van kereskedni. Ugye itt megint két képet mutatok, ugye az első képen Mark Burton, híres amerikai trader szerepel, aki nem tartotta be ezeket a szabályokat, amiket most elmondok, és egyik napon nagyon sokat vesztett, akkor hazament, és kiirtotta a családját, akinek körében áll a képe látható, utána bement a munkahelyre, és ott is belőtt még néhány embert, utána meg önmagával végzett. És ezt szeretnénk elkerülni, hogy velünk ez ne forduljon elő, és inkább szeretnénk Warren Buffett, az előbb megismert tőzsdeguru szerepében lenni, akik az nem a családjával van, ahogy látom, de ha Bill Gates nem lenne a képen, akkor én is szívesen cserélnék vele. Szóval inkább törekedjünk arra, hogy ez legyen a vége a sztorinak. Szóval ehhez van néhány olyan technika, amit jó, ha betartunk, függetlenül attól, hogy milyen kereskedési stratégiát választottunk. A két legalapvetőbbet hoztam el nektek, amiről talán már beszéltünk valamilyen szinten. Egyik a diversifikáció, másik a stop loss technika. Ez a kettő, amivel mindenki egyetért, minden kereskedő, aki a piacon kereskedik, hogy diversifikálni kell. A diversifikációval nagyjából talán megismerkedtetek már, hogy ez azt jelenti, hogy a kockázatunkat megosztjuk több termék között. Ugye ennek klasszikus egyik példája a tojás hasonlat, hogy nem rakom az összes tojásomat egy kosárban, mert nagyobb esélye összetörik az összes, a másik. Klasszikus példa a szigeten, hogyha egy szigetre érek, és van egy esernyőgyár, meg egy napszemüveggyár, akkor tanácsos mind a kettőbe befektetni ahhoz, hogy kiegyensúlyozott jövedelmet tegyünk szert. Szóval megpróbáljuk a több termékbe fektetve a pénzünket, ahogy látszik a grafikonon, az egyedi kockázatot, egy-egy termék egyedi kockázatát csökkenteni. Másik a stop loss technika, amely egy olyan programozható technika, amivel a veszteségünket tudjuk minimalizálni. Ez egy bármilyen kereskedési rendszerben, akár brokeren keresztül kereskedünk, akár online kereskedünk, rendelkezésünkre áll. Ugye ez azt jelenti, hogy ha valami ilyen pozícióval beszállunk, akkor el tudjuk dönteni, hogy mi az a veszteség, amit maximálisan viselünk. Ez lehet akár long pozíciós, akkor az a stop szint az alá kerül, akár short pozíciós, akkor fölé a bekerülési árnak. Csak az lényeg, hogy ezt megtegyük, ezt a lépést, hogy ezt meghatározzuk, és zárjuk le a pozíciót ezen a szinten, hogy tudjuk, hogy maximum mennyit veszhetünk egy pozíción. Ennek a szükségességét a vakmajom nevű trader, blogger, viszonylag ismert befektetői körökben, vagy trader körökben fogalmazza meg a legjobb majd a rövid írásában. De a vakmajom.hu-ra érdemes fölvenni, mert hosszasan fejtegeti, hogy mennyire fontos ez a stop loss technika, és még vicces is, ahogy fogalmaz. Szóval érdemes megnézni. Igen, és akkor vannak olyan divatos eszközök, amiket ezeket a nagy jövedelmet ígérő iskolák, tőzsdeiskolák hangoztatnak. Ezek az elnevezések kicsit komikusak, money management, risk management, de szerintem csak a eladhatóságok fokozása miatt ragadtak ezekre az eszközökre, vagy technikákra. De a lényeg az az, nagyon röviden, hogy meg kell határozni mindig, hogy egy-egy termékbe ugye diverzifikáljuk a portfóliunkat, mennyi a vagyonunk, a kereskedési tőkénk hány százalékát tesszük be, és ezek után itt jön be a stop loss technika. Meg kell határoznunk azt, hogy egy-egy pozíción maximum mennyi pénzt kockáztatunk. Ugye egy nagyon rövid példával, ha van 1 millió forintunk, akkor alulról építkezve azt mondjuk, hogy maximum a teljes vagyonunk 1%-át vagyunk hajlandók egy pozíción kockáztatni. Ez ilyen, azt mondják, hogy tapasztaltak, 1%-ot javasolnak, de 500%-ig fölül nem menjünk soha, még a napon belül kereskedünk, akkor se. Ez esetünkben mondjuk 10.000 forint, és azt kell megnézni, hogy ebből 10.000 forintból mekkora a pozíciót nyithatunk, hogyha 10.000 forintot akarunk kockáztatni, és mondjuk ez egy 2.000 forintos részvény esetén, ugye, hogyha meghatározunk a stop szintünket bármilyen stratégiával, vagy ugye arról nem akarok dönteni, hogy milyen stratégiát használunk, de valahogy meghatározunk a stop szintet, 1900-ra, akkor 100-at veszthetünk egy részvényen, az azt jelenti, hogy 10.000 forintból 100 részvényt tudunk venni, és akkor biztosak lehetünk abban, hogy a stopot beraktuk, ja, van néhány olyan eset, amikor nem lehetünk 100%-osan biztosak, de az esetben nagy többségében biztosak lehetünk benne, hogy 100-szor 2000 forintot, azaz 200.000 forintot kockáztatunk ezen a pozíción. Csak nyugodtan hazamehetünk és jól aludhatunk, mert azt tudjuk, hogy maximum ennyit veszhetünk ezen a pozíción. És ha nem raknánk be ezt a stoppot, és nem használnánk ezeket az eszközöket, akkor akár az egész vagyunkat elbukhatnánk. Jobban nem tudnánk jól aludni, mert nem tudnánk, hogy mennyit bukhatunk, mert megjósolhatatlan ez a dolog. Ez nagyon gagyi, egyszerűnek tűnik, és egy egyetlen falai között lehet, hogy nem is hangzik olyan jól, de annak ellenére, hogy ez ilyen gagyi és egyszerű, nem használják, és sok ember vagyonát megmentette volna ez a nagyon egyszerű kis technika, hogyha ez a szabály betartotta volna és használta volna. Most még egyszer, nagyon röviden, ha hogyan kezdjünk el tőzsdézni, összefoglalnám. Ugye mire van szükségünk, akkor még egyszer pénzre, ami most nem sok van, mert egyetemisták vagyunk, és inkább sörre költjük a pénzünket, mint hogy részvényekbe fektetnénk. De lesz pénzünk remélhetőleg, mert egyetemisták vagyunk, és viszonylag jó lehetőségek vannak az életben. Időnk viszont most van több, mert egyetemisták vagyunk, ezért ajánlatos kipróbálni most. Ezért vannak ezek a játékok, amit jól mostanáról is támogat, hogy ne menjen úgy ki egy gazdasági végzettséggel rendelkező ember az egyetemről, hogy egyszer nem kereskedett a tőkepiacon, hogy legalább egyszer próbálja ki magát, aztán amikor lesz pénze, és kicsit kevesebb ideje lesz, akkor már legyen valami tapasztalata a tőzsdével kapcsolatban. Nyilván ezek az általános dolgok, hogy eszközökre van szükségünk, ugye a pénzre, adatra, számítógépre, online akarunk kereskedni, azokra az alapvető ismeretekre azért szükségünk van. És ugye a tapasztalatot is folyamatosan szerezhetünk, akár kis befektetéssel élesben is. De a legfontosabb, hogy határozzunk meg a céljainkat, és az előbb említett szabályokat tartsuk be, mert tényleg azt látjuk akár a saját ügyfeleink kereskedésén keresztül is, hogy sokan ezeket a dolgokat rontják el, és nem képesek a saját maguk által felállított szabályokat betartani. És ugye mire van szükségünk még ahhoz, hogy kereskedjünk értékpapír számlára? Én nagyon röviden elmondanám, hogy ugye értékpapír számlát befektetési szolgáltatónál lehet nyitni, sok befektetési szolgáltató van a piacon, arra hívnám fel a figyelmet, hogy mikre kell odafigyelni, hogyan válaszunk befektetési szolgáltatót. Ugye tudjuk mindannyian, hogy ezek a brokerek, ezek a jutalékból élnek, és egyéb díjakból, szóval érdemes odafigyelni, hogy milyen jutalékot vonnak le tőlünk. Ugye általában ez egy százalékos számot szokott jelenteni, plusz egy fix díjat. Ugye, és erre épülnek különböző díjak, a határidős kontraktus díja, az adatszolgáltatás díja, nyilván a spekulánsok nagy része ahhoz, hogy napon belül tudjon kereskedni, szüksége van a real-time adatra, ami ugye nincs ingyen, azt a tőzsdén keresztül a befektetési szolgáltatók jutatják el az ügyfelekhez, azért pénzt kell fizetni, a számlavezetéshez is kapcsolódnak díjak. Ezeket jó alaposan meg kell nézni, mert ezek nagyon különböznek. Érdemes egyesével is megnézni őket, meg összességében is, mert ugye vannak ilyen különböző, nagyon nyakatekert árazási modellek. Én azt mondom, hogy a modern broker cég az transzparens, az korrektül áraz, de oda kell erre figyelni. És ugye tudjuk, hogy a broker cég érdekel a forgalom, de nyilván akkor jó a broker cég, és ha az ügyfelnek növekszik a forgalma, akkor még nagyobb forgalmat tud lebonyolítani a tőzsdén, és még nagyobb jutalékot tud otthagyni. Ezért érdemes, jó stratégia az, hogy a broker cég normális jutalékokat állít be, ami nem veszi el a hozam lehetőségét, hozamszerzés lehetőségét az ügyfelektől. És emellett itt a válság kapcsán is ugye kiemelten fontos állt az a téma, amikor hallottuk ugye tavaly októberben, hogy a háziasszonyok is OTP-t vásárolnak, hogy olyan ügyfelek, akik tapasztalatlanul érkeztek, és ez igaz. Szóval mi nagyon féltünk a válság elején, hogy nem lesz ügyfelünk több, nem fog senki kereskedni a tőzsdén, és tényleg ilyen vészforgató könyveken gondolkodtunk. Utána pár hétre rá, hogy a válság kipottanása eltelt, hihetetlen számlát nyitottunk. Annyi számlát nyitottunk két hónap alatt, mint két évre terveztük. De bejöttek olyan ügyfelek, akik nem értenek a tőzsdézéshez, és nincs az alapvető pénzügyi ismeret a birtokukban, amivel kereskedni lehetne. Ezért nagy hangsúlyt fektetünk az mi például, de ugye ezt elvárjuk másoktól is, az oktatásra, az ügyfelek kezelése, az ügyfelek információk, elemzésekkel való ellátására. Azért vagyunk itt is. Mi fontos még a szolgáltatás, ugye, hogy milyen online platformon, milyen brokeren keresztül tudunk ezekhez az eszközökhöz hozzájutni. És fontos még szerintem a feeling, mert mint egy jó étterembe, nem elég, hogy jó a kaja, hogy szép a pincérnő, meg árazása se rossz, de úgy jól érezzük magunkat az ott étterembe, hogyha bemegyünk. Szerintem ez igaz egy broker cégre is, hogy szeressük azt a céget, ahol kereskedünk, ne csak azt mondjuk, hogy ez a fránya broker, csak a jutalékot veszi el tőlünk. És ezeknek a cégeknek a listáját megtaláljuk a Bét honlapján. És akkor csak itt a végére egy ilyen listát akartam nektek bemutatni, hogy itt sok mindent elmondtunk mind a ketten, de még több mindent lehet ezzel erről a témáról olvasni, és én ezeket a könyveket ajánlanám nektek, hogyha ezeket átforgatjátok, akkor nagyon sok hasznos információhoz hozzájuttok a témában. És én kb. Ennyit gondoltam mára. És akkor a következő szereplőnk Neszeda Gábor, a infokukac.hírbroker.hu fedő nevű kollega, aki a Hírbroker portált üzemelteti és a hírpiacokról, meg magáról a játékról fog pár szót mondani nekünk.
Én is üdvözöllek mindenkit, megígérem 10 percet többet nem fogok beszélni, nem szeretnék túl hosszú lenni. Két dologról beszélnek, a hírpiacokról, és arra a konkrét lehetőségről, amit ugye a Budapest Értéktőzsde, az Erste és a Prediction Market Kft. Közösen indított. Ez egy játék, ahol kipróbálhatjátok magatokat ingyen, és átélhetitek a kockázatok nélkül a tőzsdézés élményét. A hírpiacok, ez egy speciális tőzsde, ami a tőzsdének egy konkrét funkciójára összpontosít, ez pedig az információ, az előrejelzés, az információ agregálás, erről beszéltünk. Körülbelül 20 évvel ezelőtt az amerikai Iowai Egyetem kezdte el, és az volt a célja, hogy jól előre jelezze, hogy ki lesz az amerikai elnök. Leegyszerűsítve mondhatnánk, hogy ez a rendszer egy, elnézést kérek, próbáltam volna egy internetes bemutatást tartani, csak sajnos nincs internet hozzáférés, tehát most is szóban kell ezt elmesélni, de visszatérve rá, hogy egy egyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy egy sima opciókereskedés. Tehát, hogyha most a konkrét legutóbbi példát akarnánk nézni, akkor lehetne az egy opciós kereskedés, hogy Obama lesz-e az amerikai elnök. Ugye most már tudjuk a végeredményt, de előtte ezt nem tudtuk. És lehet kereskedni. Kétféle vélemény van, ugye, hogy ő lesz, vagy hogy nem ő lesz. Ez alapjában mindenki tesz rá egy ajánlatot, hogy ha azt mondom, hogy eltalálom, tehát mondjuk az igen, ő lesz, az a részmény 100-at fog érni, hogyha tényleg bekövetkezik, akkor én most mennyit vagyok hajlandó fizetni érte? Tételezzük fel, hogy egy hónappal, ez egy konkrét eset, tehát ez Magyarországon is lehetett már ezzel kereskedni, játszani, egy hónappal a választások előtt 75 egységet lettek volna hajlandó fizetni egy részvényért, ami ugye 100-at ér, ha bekövetkezik. Ha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy ő 75%-ra teszi annak az esélyét, vagy legalább annyira, hogy ő lesz az elnök. Ez azt kell, hogy ő 75-ért vásárolhasson valakitől, miközben valaki olyantól, aki azt mondja, hogy 25% esélyt lát arra, hogy nem ő lesz az elnök. És ezt a kettőt összerakjuk, ugye a 75-öt meg a 25-öt, berakjuk egy közös helyre, és a végén azt fogja megkapni a 100-at, aki eltalálta. Úgyhogy ha igen, akkor az, ha nem, akkor aki a nemre fogadott. És így, ezt nagyon sok ember, ahogy a tőzsdén is működik, kereslet kínálat által szabályozzuk ezt a rendszert, akkor kialakul egy piaci ár, ami az összes résztvevőnek az információját agregálja. Tehát egy nagyon pontos előrejelzést tud adni. Ez annyira pontos, hogy ez az Iowai Egyetem, aki ezzel foglalkozik most már 20 éve, és minden amerikai elnökválasztásnál és szenátusi választásnál ezt alkalmazza ezt a módszert, mindig jobb előrejelzést adott, mint a közvéleménykutató cégek. Tehát tetszőleges amerikai közvéleménykutató céget, ugye a legnagyobbakat említve csak. Tehát ez a rendszer elég jól tudja agregálni, ugye a tőzsdének ezt a tulajdonságát fel tudja használni. És mi ez a tulajdonsága? Alapvetően, ha egy egyszerű dologra akarnám visszavezetni, ez a kettős súlyozás, hogy egyszer súlyozza az, hogy egy embernek a vélemény attól függ, hogy mennyi pénzt fektet bele, tehát jó, Obama lesz az elnök, $1 vagyok hajlandó kockáztatni, mert játék. Ez nem ugyanakkora súllyal van benne, mint hogyha egy politikai elemző azt mondja, hogy hú, hát ez annyira biztos, hogy $1000 is vagyok hajlandó érte kockáztatni. Tehát egyszer súlyoz azzal, hogy mekkora az információnak a magabiztossága. Másrészt ugye az az ember, aki már hasonló játékokban részt vett, és hát igazából csak veszített, az nem nagyon fog $1000 kockáztatni, míg aki ezen milliókat nyert már, az könnyen kockáztat nagyobb összegeket is. Tehát súlyoz azzal is, hogy az elmúlt időszakban mennyire tudott, mennyire értett ahhoz, amiről éppen szó van. Ugye ezt most ez a politikai előrejelzés, ez egy nagyon érdekes téma is nagyon felkapott, de természetesen ezek a hírpiacok nem csak erre alkalmasok, sőt, sokkal érdekesebbekre is alkalmasak, és egy, ugye, most amit szerettem volna bemutatni, ugye, amiről meséltem is, hogy az értéktőzsdével és az ERC-vel közösen egy játékot is elindítottunk a hírbroker.hu-n, ez a tanulj meg játszva tőzsdézni. Itt van jó sok szó róla, ha valakit érdekel, még nem hallott róla, akkor ki fogjuk rakni, ezt el lehet vinni, és akkor arra minden fontos információt meg lehet tudni, mint a nyeremények, hogy hány milliót lehet nyerni, meg milyen házi bulikat és milyen rafting túrákat, de persze ez is fontos, hogy motivált legyen valaki, de a cél ennek a játéknak az lenne, hogy ahogy benne van a nevében is, hogy tanítson. Tehát, hogy megtanuljatok néhány olyan alapvető összefüggést, ami a sikeres tőzsdézéshez elengedhetetlen. Most ugye a játék menetét nagyon szívesen bemutatnám. Nagyon egyszerű, felmentek a hírbroker.hu-ra, regisztráltok, egy napon belül létrehozzuk nektek a számlát, tehát egyből el is lehet kezdeni. És ott nem az amerikai elnököt kell, ugye már nem annyira aktuális a téma, annak az esélyre kell kereskedni, hanem a tőzsdéhez kapcsolódó hírekkel. Természetesen a BUX, vagy a forint árfolyam, vagy a MOL árfolyam is ott van köztük, hogy azoknak a mozgásaira lehet kereskedni, de pont a tanítás és a tanulás miatt nagyon fontosnak éreztük, hogy olyan típusú kérdések legyenek, amik rásegítenek arra, hogy mik a hasznos információk. Például, ugye ez a játék már néhány hete elindult, olyan kérdések szerepelnek, mint a Michigan Index, ami a fogyasztói hangulatindex, amit ugye az előző előadásokban láttuk, hogy milyen hatással volt a Bux-ra, pedig ugye amerikai fogyasztói index. Ott ez, a kérdések között is ez is szerepel, és természetesen a kérdések között mindig van oktatóanyag, mindig vannak linkek, hogy hol lehet ennek utánaolvasni, hol lehet ezt megérdeklődni, hogy ez az index mennyi, hogy hogyan változott, milyen összefüggés van az amerikai tőzsdével, az amerikai tőzsde pedig milyen összefüggés van a magyarra. Tehát a játék célja amellett, hogy kipróbáljátok ezt a kereskedést, és megnézitek hogy a kockázatkezelést és ezeket a technikákat miért érdemes használni, amellett az, hogy ezekre az összefüggésekre rávezessünk, hogy megismerjétek. És hogyha úgy döntötök, hogy néhány hónap múlva, egy-két év múlva el fogtok kezdeni tőzsdézni, akkor ezek az összefüggések, ezek nektek már könnyen jöjjön, és ne legyen belőle probléma. És tudjátok, hogy miről van szó, és mi az, ami fontos. És a játéknak még egy nagy sajátossága is össze, itt a kockázatkezeléshez kapcsolódnék, ami tényleg egy nagyon fontos téma. Sokak szerint, hogyha valaki ezt a témát jól megérti a kockázatkezelést, akkor szinte garantált a siker, tehát érdemes erre odafigyelni. Hogy a játékon belül elég nagy a volatilitás, tehát nagyon-nagyon szorulnak az árfolyamok, tehát nagyon gyorsan lehet nyerni és veszíteni is, és ez még inkább szerintem érdemes ezt kipróbálni, hogy ez ebben a környezetben meg tudjátok-e azt állni, hogy napok alatt gyorsan veszítsétek el a pénzt, vagy fel tudjátok építeni a pozíciótokat úgy, hogy szépen lassan, de fölfele menjen ez az összeg, amivel elkezdtetek ott virtuálisan kereskedni. Tehát ez fontos talán itt a dollár, egy dollár, ezer dollár példából félrevezető, hogy itt természetesen ingyen beregisztráltok, egy virtuális összegről van szó, tehát kockázat nélkül próbálhatjátok ki magatokat. Én abban zárnám akkor itt az előadásodatot, hogy ha jól tudom, akkor itt tudunk maradni néhány percig. Ugye? És hogyha valakinek egyéb kérdése van a tőzsdével kapcsolatban, a broker céggel kapcsolatban, vagy a játékkal kapcsolatban, akkor nyugodtan keressen meg minket itt az előadás után. És akkor én is köszönöm a figyelmet.